Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorvezető, Tímár.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin.
Békesség a jó akaratú embereknek.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
Tréfálva szólt rám valaki, mikor beszélni kezdtem. Idejövet az utcán, láttam valamit, és eszembe jutott, hogy hányszor volt ez már így, és mindig hiába. Nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak akkor kellene. Ki kérdezett? Így szakított félbe tréfából valaki, de én komolyan elhallgattam. És nem tudtam folytatni. Mi történt velem? Aztán nógattak, hogy hát mit akartam mondani. Hiába. Egyszerre nevetségessé és értelmetlen ostobasággá vált az egész. Sokszor vagyunk így mondásokkal, évtizedeken át mondjuk, jó napot, van szerencsém, ajánlom magamat. És egyszer, évtizedek múlva odafigyelünk, hogy mit jelent a szó, és akkor hirtelen, mint most is, szakadék nyílik meg a szó alatt, és a szakadékon át a köd és a káosz. Egy pillanatra az élet szörnyű értelmetlensége. Ki kérdezett? Igaz is. Ki kérdezett engem? Hogy van az, hogy erre én még soha se gondoltam? Engem soha senki se kérdezett. Én írtam és beszéltem, ágáltam és hadakoztam. Véleményem volt erről meg amarról. Szóltam életről, halálról, asszonyról, gyerekről, magamról, cserebogárról. Ügyeltem alanyra, állítmányra, lengejelzőre, komoly főnévre, igekötőre, névutóra, ütemre és rímre, hogy világos és érthető legyen, amit mondok. Hát egyetlen helyes formája a gondolatnak, hogy könnyen fogja fel, és többi el ne veszít, csak itt megajándékozok vele. Feladványokat oldott, csomókat vágtam ketté, erőlködtem, hogy közelebb kerüljek kezdethez és véghez, a két pólushoz, ahol még nem járt sarkutazó, de ki kérdezett. Én nem mondom, nálam is jártak ankétokkal és körkérdésekkel, hogy mi a véleményem a divatról, hol ebédeltem a legjobban, ezeket elhárítottam, kitérő válaszokat adtam, nem volt mit mondanom. Legtalálóbb válaszai most veszem észre, el nem hangzott kérdésekre zengtek fel. Miért csodálkozom át a süket csöndben, hogy senki nem siet el vele? Legjobb tanácsaim annak szóltak, aki már elpusztult tulajdonhibájából. Miért csodálkozom át, hogy senki nem követte? Ki kérdezett? Én megmondtam mindent előre. Én láttam a fenyegető veszedelmet. Én láttam a sötét felhőt, én tudtam a villámról, ami lecsap. Én láttam őket születni és rohanni haláluk felé. Én láttam a bűnt. Megmondtam előre, ne így, ne ezt, mert átok és gyalázat lesz belőle. Én nevén neveztem a vackort és az ízes gyümölcsöt. Megmondtam, mi van belül. Miért nem válogattak hát, ahogy mutattam? Én voltam helyettük a csatorna szennyében nyakig, és csatogott légcsavarom a tiszta felhők között helyettük. Megmondtam, mit láttam amott, hogy mit gyötrődtem emitt, hogy milyen a bűzös aljasság íze, és milyen az illatos napsugáré, akkor miért hemzseg még mindig a pocsolya boldogtalanok lelkétől, és miért magányosak a havas hegyormok? Én megmondtam, hogy arra ne tessék menni. Én megmondtam, hogy erre van az út. Akkor miért vannak telve a gödrök? Én táblát állítottam szabadúszók és lovickoló gyerekek közé. Akkor miért puffadnak hullák a vízfenekén? Én mindenre megfeleltem, de ki kérdezett? Senki se kérdezett. Igazad van, közbeszóló, de nem is értek rá kérdezni, mert megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi lesz a haza sorsa. Megkérdezték a kereskedőt, hogy adja, megkérdezték a kalóriát, hogy fog-e sikerülni, megkérdezték a cápát, helyes dolog-e a vegetarianizmus, megkérdezték a poloskát, hogyan lehet a vérontást elkerülni, megkérdezték a betegséget, hogy érzi magát, megkérdezték a tüzet, egészséges dolog-e a jegezuhany, megkérdezték a vizet, mitől szokott tűzbe jönni, megkérdezték a madarat, hova repül, a napot merre száll, de ki kérdezte az embert? Ki kérdezett Homérosz? Ki kérdezett Gautama Buddha? Ki kérdezett Názáreti, Shakespeare, Goethe, Madás, Beethoven, Dante, Kant? Ki kérdezett? Ember, aki láttad. Ember, aki nézted, figyelted, élted, tudtad, mielőtt volt. Tudtad, mielőtt lett, ordítottál, hogy közeledik, ki kérdezett? Ki kérdezett? Ne kérdezd. Ordíts, ahogy a torkodon kifér, mert különben csönd lenne körülötted. Ordíts magad a kérdést, és hidd el a visszhangnak, hogy ő volt. És felelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát halld.
Karinti Prinyes, ki kérdezett? Valamennyiünk kérdése. Margit, ez a te kedvenc verset.
Hát úgy pontosítanám, hogy Kézdi előadásában ez valami, ami mindig nagyon felkavar most is. És hát szerintem ez is egy ilyen eszenciája mindennek, ami most történik. Volt szerencsém élőben többször hallani tőle. Szívesen megüzenném neki, hogy meghallottam és hallom, és hogy nem felejtettük el Kézdi Györgyöt sem. És a személyes életemben kérdezted, milyen Iványi Gábor lányának lenni, vagy ezt megélni. Azt tanultam, hogy ha kérdésem van, azt föltegyem. Ha mondani valom van, elmondjam a körülményektől. Függetlenül, és sokszor találtam magam ezzel szemben, hogy egyébként kikérdezett, és miért nem maradtam csöndbe, és hogy mindenki más hallgat lehajtott fejjel egy adott közösségben. Nem mindig, de sokszor. És hogy nem kell, hogy külön engedélyt kérjünk arra, hogy elmondjuk a véleményünket, mikor olyan sok másét, ahogy ebben a műben el is hangzott, megkérdezik, akinek egyébként vagy köze, vagy kompetenciája nincs hozzá. Szóval ez egy felszabadító üzenet arról, hogy nyugodtan lehet megszólalni, akkor se senki nem kérdezett.
És itt van velünk már a vonalban Fiala János, Civil Rádiós kollégám, üdvözlöm János. Hát kérdezzen, segítsen nekünk, hogy ez a kikérdezett kérdés nem maradjon megválaszolatlanul. Segítsen nekünk, hogy meg tudjuk válaszolni a kikérdezettségünket és a kikérdezetlenségünket ebben a helyzetben.
Hát ez... Kézdiről eszembe jutott, hogy volt szerencsém ismerni, és hogy van abban valami szomorú vidámság, hogy bizonyos dolgok kapcsán, akár a mostani beszélgetés apropója, bár a Kézdi már viszonylag hosszú ideig nincsen köztünk, hogy nagyjából ugyanazokat az embereket lehet hallani, és ez olyan, mintha mindig ezek az emberek lennének azok, akik kérdésre vagy kérdés nélkül reagálnak, ami Hegedűsdé, Cserhalmi, Bár Miklós, és lehet sorolni, és akkor az embernek hirtelen szépen jut, hogy de ő, és ő vajon miért nem szólal meg, miközben nem lehet valakire rátukmálni azt, hogy egy kérdésre válaszoljon, amit föltesznek neki, vagy amit csak maga tesz föl neki, ez egy önkéntes dolga. Az a válasz, amit valakiből kicsikarnak, leszámítva a vallatást és a nyomozó hatóságot, ami nem ugyanaz, annak általában nem szokott sok értelme lenni.
Hát most egy Iványi Margit vagyok, köszöntöm szeretettel. Az jutott eszembe, hogy Fiala János miért szólal meg, és mennyire foglalkoztatja, hogy ki kérdezte. Azt hiszem, Hága
ez egy nagyon érdekes dolog, és nem fogok kitérő választ adni. Nekem az élőre bonyolítású interaktív Kejfej Jancsi nagyon hosszú ideig, egészen addig, amíg interaktív és élőre bonyolítású volt, egy sajátságos eszköz volt a tekintetben, hogy mindazt, amit egyébként én elvártam magamtól, de egyébként nem cselekedtem volna meg, akkor azt a műsorom kedvéért, vagy annak a miben léte okán megtettem. Ez már egy podcast világra nem áll fenn. Én nem tartozom azok közé, bár jól hangozna. Tehát én nem vagyok abban a szoros névsorban benne, amit én felsoroltam, független attól, hogy most beszélek, de én nem vagyok a Cserhalmi, Hegedűs, Kézdi, Bár Miklós körnek a tagja. Az én szociális érzékenységem és az, amilyen módon megnyilvánulok, az... az egy zártabb egység, de ha egyszerűbben akarom kifejezni magam, akkor inkább egy önzőbb egység, mint azoké, akik most a stúdióban ülnek, vagy azoké, akik egyébként megszólaltak.
És ebben a helyzetben, vagy ebben az esetben mi az önzése tárgya?
Az önzés tárgya az, hogyha egyébként nem szólítanak meg, akkor nem biztos, hogy megszólalok. Az nem jelenti azt, hogy nincs véleményem, de nem biztos, hogy megszólalok. Önzőbb okokból nem nyilvánulok meg, amikor van egy lehetőség, amit egy műsor biztosít nekem, akkor nem térek ki előle, de hogyha ez az eszköz nem áll a rendelkezésemre, akkor az önzőségem legyőzi ezt. Tehát én például azt gondolom, hogy a Blaha Lujza téri megemlékezése résztvevők száma lehetett volna fele annyi, és lehetett volna tízszer annyi. Az, hogy valakiben van-e együttérzés az oltalom iránt, vagy a MET iránt, az egy egészen más dolog, mint az egyébként, hogy ennek érdekében tesz is-e, miközben van egy sor dolog, amiben kizárólag az számít, vagy nem kizárólag, de a dolog érdemi részét az határozza meg, hogy egyébként az illető tesz-e érte, vagy sem. Ha passzívan kiáll mellette, abból annak az ügynek, abban az értelemben, ahogy azt szeretne meggyógyulni, nincs haszna.
Takács István vagyok, Fiala úr. Én nekem köszönet azért, hogy vállalta meg, hogy nekem a Kejfej Jancsi és ön által képviselt műsor mit jelentett, és nem mondom azt, hogy álmaimban nem hittem volna, hogy ön erre vállalkozni fog, mert azért ott volt bennem, hogy van valami közös bennünk, és szerintem, ha valaki, akkor ön lesz az, aki meg fog szólalni, és így is lett.
Igen, de ennek nagyon sokszor teljesen kontraproduktív volt. Tehát én nagyon jól visszaemlékszem arra, hogy Cipiades Erzsébet, aki egy hihetetlen szociális érzékenységgel, és egyébként a szociális nélkülözve hihetetlen érzékenységgel rendelkezett, és annak idején talán a Népszava, ha jól emlékszem, de ha nem, akkor elnézést, de akkor az ő személye, tehát ő fantasztikus ügyek mellett, tehát nagyon fontos ügyek mellett állt ki, én pedig kiálltam mellé, és záros határidőn belül megtaláltam azoknak a projekteknek az összes hiányosságát, és a végén szegény Cipiades Erzsébet nem biztos, hogy örült annak, hogy én kiálltam mellé. Számomra... Mindenben meglátom a zsáknak a foltját.
számomra pont ez az érdekes egyébként ebben a helyzetben, hogy amiért, hogy ki miért szólal meg, és nem biztos, hogy mindenki ugyanamiatt szólal meg. És ezt próbáltam szegény Helgának is mondani, hogy zavarban vagyok emiatt, úgymond ez most akkor az Iványi családról szólna, vagy akár a
metről. A helyzet az, hogy ez valószínűleg így van. Tehát az egy nagy és megoldatlan kérdés. Én egyébként azért, ha jobb formában vagyok, azért alapvetően kérdeztem, ez a podcast világ váltja azt, hogy az ember többet beszél, mint amennyit kérdez, de azért az én titulusom az inkább a kérdezésre vonatkozik, hogy vajon az a helyzet, ami kialakult, annak a kulcsa vajon tényleg nem az Iványi családban van-e, illetve az Iványi családban és még másokban, akiknek a konfliktusa ezt eredményezi. Boszorci, aki az én hangmérnököm volt egy felejthetetlen mondása, és most csak be kell helyettesíteni a neveket, ő azt mondta, ő is hallotta, mert ha az övé lett volna, akkor szerintem a halhatatlanság közelébe került volna. Tehát a mondat így hangzik, hogy a Rómeó és Júlia, az a Capulet és Montagu család viszálya, eredete homályba vész. Uh-huh. Tehát, hogy mindaz, ami most a Met az oldalom, az Iványi családdal történik, annak a viszálynak, annak a problémának a gyökere hol van, az egy azért nagyon érdekes dolog, mert az lehetséges, hogy ennek a helyzetnek a megoldása lenne, és közben nélkülözni a szociális érzékenységről való megnyilatkozást, és ott már például nem kéne a Kézdi György, Cserhalmi György, Hegedűs névsort mondanom, mert abban már jobb helyen lennék. Tehát, hogy ez vajon ennek az oka, a társadalmi érzéketlenség valami más, én azt gondolom, hogy a társadalmi érzéketlenség szerintem nem, ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, a társadalmi érzéketlenség már csak ott merül fel, hogy miután az ajtó nem működik úgy, ahogy működnie kell, a kérdés az, hogy az ajtó nem megfelelő működését szociális érzékenységgel lehet-e javítani vagy pótolni, és az a helyzet, hogyha egyébként lehetne, akkor se ez a megoldás. Tehát mindaz, ami most a Met és az oltalom kapcsán történik, magyarul szerintem, akkor is a szentségtörésként hangzik, az pótcselekvés. Hiszen annak az eredeti oka valahol másban rejlik, és azt a társadalomnak egyébként nem feladata megoldani. A lelkismeretére hallgatva természetesen segíthet, vagy fel lehet kelteni a lelkismeretüket, hogy segítsenek, de a megoldás meg annyi Met, meg annyi oltalom, meg annyi Iványi, miközben nincs meg annyi Iványi, meg annyi Met és meg annyi oltalom, mert mindegyiknek saját neve van, azoknak a megoldása nem lehet. Az, hogy ez Magyarországon így van, az a mi szerencsétlenségünk.
Hát igen, ez nagyon érdekes. Ha jól értettem, akkor engem is ez foglalkoztat, hogy ez, na szóval, hogy mennyiben Iványi vagy nem Iványi konfliktus, hogy mennyire a társadalomról szól általánosságban, és mennyire az oltalomról. Hát lehet, hogy tévedek, de hogy szeretném azt hinni, hogy egyébként maga, ami történik a Mettel oltalommal, az nem egyedi, hanem mindenhol ez történik. Valamiért azok kevésbé kapnak nyilvánosságot. És most itt szerte is szaladtak a gondolataim, mert vannak is esetek, amelyekről tudunk, civil szervezetek, melyek megbuknak, kezdeményezések, amelyeket kivéreztetnek, személyek, akik hátrányt szenvednek, de egyik sem forog ennyire tartósan.
Kérdés, hogy ezek egytőről fakadnak-e?
Hát ezen el fogunk gondolkodni.
A kérdés az, hogy egyébként mi az eredendő, tehát vagy mi az eredő. Tehát, hogy a személyi konfliktushoz nő a többi probléma, hogy a többi problémához nő a személyi probléma, ennek kicsi a valószínűsége. Ha én most visszakérdezek, és azt kérdezem, hogy ha ennek a történetnek a gyökerét keressük, akkor időben hova kéne visszamenni?
Ez azért jó kérdés, mert hogy ha most ugyanarra két személyre gondolunk, szóval a rendszer...
Nem ugyanarra két személyre. Én most azt kérdezem, hogy az oltalom, a Met működése független, hogy voltak benne alkalmatlan személyek, meg néha leslefutott, tehát hétköznapi gondok voltak, de mi az a dátum, amikor még normálisan működött? Normálisan működött, azon azt kell érteni, hogy nem olyan abnormálisan, mint most. Melyik az az év?
Hát mondjuk mindenképpen a 2010-es év előtt, ugye az egyházi törvény előtti időszak, nem mondanám, hogy mondjuk minden rózsaszín volt, akkor is nyilván ugyanazzal küzdött a szervezet, mint általában a hajléktalanokat támogató szervezetek, hogy az nem mindenki számára fontos, vagy hoz profitot, vagy nem tudom, élvez elsőbséget, de ezek szerintem amolyan hétköznapi problémák minden nyugatiasabb típusú társadalomban. Igazándiból ez az egyházi törvény, amely ugye...
És az egyházi törvényt, ami egyébként a metet illeti, azt arcképére varázsolt, tehát hogy abban ő érez egy személyes érintettséget?
Hát meglehetősen úgy tűnt, hogy mindig olyan rendelkezések születtek, amelyek tényleg úgy tűntek, hogy teljesen a metre szabottak, és ahányszor ezt teljesítettük, annyiszor mindig született egy újabb
kihív... Volt-e a metnek ez ügyben testvére?
Testvére?
Bukona.
Voltak kisebb egyházak, akiket segítettünk is ezzel, hogy az egyházi törvény, Fiala úr ezt jobban tudja, jogász is, ha jól tudom, 2011-ben született meg, heves tiltakozások ellenére, keresztül vitték, és akkor magyarra fordítva, hogy meghatározták, hogy ki az egyház, és ki nem. És voltak közösségek,
hát többen elvesztették a státuszt,
amelyet viszont, hogy ennyi embert szociális és oktatási téren kezel, államtól átvállalt feladatként, ezért is kapott így jelentőséget, hiszen ez nem kis összeg, amivel ezt fent lehet tartani, és az állam pedig, ha úgy dönt, hogy akinek akar, ad, akinek nem akar, annak nem ad, és ezt törvénybe tudja foglalni, akkor ez ennyi. Én úgy látom Margittal is, hogy ez a 2011-es egyházügyi törvény volt,
hát,
ami
igen, volt, először... aki kapott lehetőséget, hogyha teljesít bizonyos feltételeket, lehet egyház, aztán voltak ilyen kis egérutak, hogy akkor ugye nem vagyunk egyház, de kérvényezzük, hogy legyünk egyesület. Vallási egyesület. Vallási igen, egyesület. És erre azt mondtam, mert hogy köszi, de nem, mert mi egyháznak tartjuk magunkat, de mindig volt egy ilyen kis egérút vagy lehetőség, hogy ha nem ragaszkodnánk annyira határozottan egy megoldáshoz, akkor lenne egy csomó egyszerűbb út, és hát lehet, hogy mások, nem, ezt nem követtem annyira, hogy mások.
Lehetséges, hogy tévúton járok, de ha a saját érdeklődésemet és a saját tudásomat veszem figyelembe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a METnek, az oltalomnak, a karitatív tevékenységéről, az oktatási tevékenységéről sokkal többet lehet hallani, mint egyébként az egyházi tevékenységről. Maga az egyházi tevékenységről lehet valamit hallani?
Hát, aki követi a Facebook oldalainkat, vagy a honlapunkat, az talál róla, mert egyébként az Isten tiszteletek is nyilvánosak. De ez jogos, hogy nyilván...
Ennek az egyháznak hány tagja van? Hát... Hányan követik potenciálisan? Nem tagsági könyvben hülyeséget mondtam, de talán...
Oké, okay.
Ez jó kérdés. Pont jó kérdés. Ez volt az egyik feltétele. De ez hányban volt? 13-ban? Vagy igazolni kellett, hogy van 10 000 tagja a METnek?
Közjegyző által hitelesítve, és akkor 18.540 hitelesített aláírást, tehát évet kellett akkor tudtunk felmutatni, de akkor kitalálták, hogy akkor vannak még egyéb.
Jó, de ez vicces volt, mert rabbi is volt köztük, tehát hogy ez egy, azért egy ilyen társadalmi akció lett belőle, de hivatalosan meglett a 10 000 tag, hát azóta sem kapta úgy vissza, mert a státuszát, de egyébként akik pedig követik az istentiszteleteket online, vagy ez nagyon-nagyon nehezen mérhető, ez, mert hogy... magukban a templomban mondjuk az ritkán van tele, igen. Azt valljuk be, meg aki nézi a videót, az látja is.
Margit, 4 templomunk
de van. Hogy egyébként aki követi az istentiszteleteket, az ennél sokkal nagyobb létszám, de tényleg nagyon nehéz erre jól válaszolni, mert nyilván a 18 000-nek egy jelentős része az egyébként máshova jár, vagy nem is jár sehova. Erre mondtuk viccesen, hogy ateista tagozatunk igen. is lett. Mert vállalták, hogy ha ez kell, akkor ők belépnek és tagok lesznek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ők el is fognak járni a templomba.
Ennek az egyháznak a léte és a karitatív tevékenysége az mindig is ilyen mértékben összekapcsolódott. Az ilyen mértékben az persze egy rossz kifejezés, hiszen most többet beszélnek róla, mint amennyire változott ez a tevékenység, ami korábban is volt.
Így volt, és egyébként egyházon belül is volt, aki azt gondolta, hogy a karitatív tevékenység nem feladata az egyháznak, hanem inkább egyfajta ilyen evangelizációs tevékenység, de ugye a édesapám is így találkozott aztán a későbbi SZET a tagjaival, hogy járta az országot, és rájött, hogy nehéz úgy a 70-es években, hogy nehéz úgy prédikálni, hogyha nincs a gyerekeken cipő, és így aztán iskolába sem jutnak el, vagy esetleg éheznek, hogy nehéz így Isten szeretetéről beszélni, és hogy a egyébként a Veszdi Főiskolán is a teológiai képzésnek nagyon fontos része a gyakorlat. Tehát, hogy szép dolog, ha tudunk okosakat és bölcseket mondani, de ez mindenképpen egy gyakorlati érzékenységgel együtt kell, hogy járjon. De ennek mindig megvolt a belső kritikája is, meg meg a külső is. Hát nyilván a társadalmat jobban érdekli az oktatás vagy a szociális szféra.
Elnézést a tájékozatlanságról, teszek tanúbizonyságot. Ez a főiskola most milyen állapotban van?
Hát működik, úgy tudnám megfogalmazni, hogy nehézségek árán, de működik. Ez is a Dankó utcában van, és még vannak tanárai és hallgatói.
És ez rendelkezik, mint azokkal a jogi attribútumokkal, ami mellett egyébként egy ilyen intézmény működhet.
Igen, ez 96, hány óta? 87-ben, akkor 87-es. még nem volt legális, de 80, hát most nem tudom, 88 vagy 89 óta.
Tehát ennek a fának vannak ágai, amelyek nem kapnak támogatást, vagy szembe vannak a széllel, és vannak ágai, amelyek nem így működnek. Csak hogy egyébként, aki ezeket a ezt a konkrét beszélgetést hallja, és nem teljesen up-to-date az ismereteit illetően erről, hogy akkor azt tisztában legyen vele.
A szociális és oktatási intézmények most mindegyik szenved, mert mindegyik forrás megvonással kellett, hogy szembenézzen. Maga az egyházi működés, a gyülekezet élet az azelőtt is létezett, hogy lett volna a szociális és oktatási tevékenység, és egyébként nem is várunk erre anyagi támogatást, de sokan mondják, hogy az egyházak meg a gyülekezetek tartsák el magukat. Mi sem gondoljuk másképpen, erre nem is várunk anyagi támogatást. Tehát ezek megvannak, az Isten tiszteletek.
Mindegyiknek a jogi státusza rendben van?
Mindegyiknek a jogi státusz.
És mindegyikkel a finanszírozási oldalon van probléma?
Hát a jogi is nehéz,
jogi
ugye,
is,
mert onnan, hogy,
nem, bocsánat.
Hogy az egyház megszűnik a kormány által egyháznak lenni, ugye annak is vannak anyagi
megszűnt
következményei.
De
azért kérdezem, hogy annak megvannak-e a jogi, tehát hogy az most jogilag létezik-e?
Létezik, igen.
De nem mint bevett egyház.
Most nem tudom, hogy a főiskolát kérdezte.
Aha. És abból adódóan, hogy nem mint bevett egyház működik, abból adódik az anyagi támogatásnak a különbözősége a többi egyházhoz képest.
Persze.
Igen, mert az alapnormatíva, az most ebben nem vagyok penge, de tudtom, a körülbelül vagy 40 vagy 60 százaléka általában annak, amiből működtetni lehet egy intézményt. Erre kapja meg még az egyházi szervezet a plusz egyházi támogatást, és ha ettől elesik, akkor ebből a 40-60 százalékból nagyon nehéz működtetni egy intézményt. De egyébként ezzel mi sem értünk egyet, hogy az egyházi...
Az, hogy elnyeri ezt a státuszt, az gyakorlatilag lehetetlenne tűnik.
Hát igen. Számunkra úgy tűnik, hogy
igen.
Mint a répa, amit a szamáróra elé kötnek, és...
Igen, hogy...
Az, amiről ez a beszélgetés szól, és ami a finanszírozást illeti, egészen addig, amíg az a másik probléma nem nyer megoldást, addig ez fenn fog állni.
Igen.
Igen, úgy tűnik, hogy, igen, hogy amennyiben az, ez az államtól függ, akkor...
Ez az államtól függ, hogy én programatikus legyek, azt mondhatom, hogy gyorsba, igen, hogy az összes magyar hatósági, bírósági fokozatot ön ezt jobban tudja, ki kellett meríteni ahhoz, hogy Strasbourghoz forduljunk. 2014-ben Strasbourg hozott egy döntést, hogy az államnak kötelessége visszaállítani a medegyházi státuszát, illetve kárpótlást fizetni a át nem utalt esziák, személyidőadók 1%-a és társa iránt. Ez részben teljesítette az állam, tehát valami pénzt utalt, de az egyházi státuszt nem.
És azok az elvonások, amelyek az intézmények körül vannak, azok minek a következményei?
Ezt írják, hogy igen, hogy ez már mély repülés, ez mert jó. Ugye egyrészt, mert a kérdés jogos, egyrészt ugye emiatt az egyházi státusz elvétele miatt elesett egy jelentős támogatástól az egyház, és akkor másrésztről, mivel ettől elesett, ezért próbált hát valahogy úgy egyensúlyozni, hogy mégis ami éppen a legfontosabb feladat, azt el tudja látni, és aztán így keveredett ebbe a helyzetbe, amiből ugye az idei év hát balhéja lett, hogy... Próbálom jól megfogalmazni, mert nehéz úgy, hogy ne...
Az inkasszó és a társai?
Igen,
a tartozások?
Igen.
A NAV
az inkasszó az minek szó?
Az inkasszó az a számláink.
Hát például
az
a közmű tartozásoknak.
NAV felé történt igen. Tartozások miatt a NAV, illetve a Magyar Állam inkasszózta az összes számlánkat. Egyetlen egy lehetőségünk maradt, ez a szalmaszál alapítványa, ahova, illetve, bocsánat, hogy ezt mondom, a készpénz. Hagyj legyek szkeptikus, hogy nem tudom, hogy meddig nem csap le a NAV arra is, hogy megtudja, de biztos hallgatják ezt, hogy az inkasszó, a normatíva teljes megvonása, illetve a cinikus MÁK államkincstár határozat szeptember 1-től, hogy mivel úgyse férünk hozzá a megmaradt kórházi normatívához, ne utalja.
Egyébként az jut eszembe, van ez a Szociopoli nevű játék, hogy talán személyes tehát egy személy így tudja megérteni, hogyha egyre kevesebb a pénze, akkor elkezd gondolkozni, hogy a gyereknek vegyen cipőt, vagy a villanyszámlát fizesse be, vagy nem tudom, vegyen neki még egy matek füzetet, amit kérnek az iskolából, és egyre szűkülnek a lehetősége, és előbb-utóbb hát abba reménykedik, hogy vagy történik valami csoda, vagy nem tudja, hogy mi lesz a vége.
De, ugye ez egy faramúci működik, hiszen én minden héten összegetek Kis Ambrus főpolgármester helyettesével, most már főigazgató van, és ugye maga a fővárosi köz,